Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm az egyik testvéreket. Örülök, hogy találkozhatunk ismét. Én Eger városát nagyon szeretem, és különösen a népét, apam pedig az ő Istennek a nyáját, leginkább. És össze is kötöttünk az elmúlt években. Háladásra emlékezem vissza, nem tudom pontosan 5-6 évvel ezelőtti nagy eseményre, amikor a gyülekezet úgy döntött, hogy egy szép imaházat vásárol, aminek most is lakói vagyunk, és a testvéreknek áldását, örömét tapasztalják. Ennek első perctől kezdve tanulja voltam, hogy ott sírult ez, és milyen nagy áldozattal fogtak hozzá a testvérek, hogy egy megfelelő épületben kerüljenek át. Úgyhogy amikor Eger várára gondolok, akkor erre a gyülekezetre is, mint hős védői ennek a városnak, és ennek a várnak is, lelki értelemben, amit Isten a testvéreknek ajándékozott, hogy itt éljük mindennapi hívő életüket, és mentsük azokat, akiket menteni lehet. Úgyhogy ez a háladás vezetett most is. A nyáron itt jártam a családommal együtt, és körbejártuk itt a várat és az emlékeiket, és vagy erről szeretnénk említést is tenni a előadásomban. Akkor itt olyan időben jöttünk, amikor szárva találtuk ezt a szép épületet, és azt mondta az első perc, amikor meghívnak a testvérek, azonnal jönni fogok, hogy fölfrissítsük az emlékeinket. Ahhoz az előadáshoz, bibliai előadáshoz, mert mondhatnám így is, az egyház történelme igazolja a Biblia szavait, és igyekeztünk, vagy igyekszik Isten népe ehhez szabni magát. Egy olyan szakaszt olvasok a Bibliával, ami valószínűleg, hogy sokak számára ismerős lesz, de hadd emlékeztessem e sorok által is a testvéreket arra, hogy imádkozzanak. A zsidókhoz egy levélben található ez a rövid ige szakasz, a 10. rész, 10. résznek a 32. versétől, így hangzik ez az ige, akár föl is állhatunk, jó, hogy tisztelettel meghallgassuk Isten igéjét. Tehát a zsidókhoz egy levél, 10. rész, 32. versétől kezdődő ige szakasz, így hangzik. Emlékezzetek a korábbi napokra, amelyekben miután megvilágosodtatok, sok szenvedéssel teljes küzdelmet állottatok ki. Mert egyrészt gyalázásokkal és gyötrésekkel nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társaikká lettetek azoknak, akikkel ugyanez megtörtént. A foglyokkal is együtt szenvedetek, és vagyonotok elrablásán is örömmel fogadtátok, mivel tudtátok, hogy néktek értékesebb és maradandó vagyonotok van. Ne veszítsétek el tehát bizodalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert álhatatosságra van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedjétek, és így beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy igen-igen kevés idő, és aki eljövendő eljön, és nem késik. Azért igaz emberem pedig hitből fog élni, és ha meghátrál, nem gyönyörködik bennem az én lelkem. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Úrunk, köszönjük a bátorítást, az ígéretet, és szeretnénk így hátra tekinteni, hogy azoknak a hitéből, álhatatosságából, akik megelőztek bennünket időben, mi is meríthessünk, és a magunk küzdelmét jó harcosként, jó vitézként tudjuk megharcolni, és utánsunkat bátran el tudjuk végezni, szívről szívre legyen bátunk téged, segítségnek kérünk. Amen. Kedves testvérek, örülök annak, amikor ennyi figyelmes tekintetet látok, legyen a végig lesz. Kérdeztem például a testvéreteket, hogy meddig mondhatom. Tehát mennyi időm lesz az előadásra, nagyon sok mindent szeretnék elmondani. Szentlélek testvére felvállított engem, hogy mondj a testvére, ameddig akarod. És ez nagyon, nagyon bátorító volt, mert volt már olyan szószéken, ahol a helyi pásztort megkérdeztem, hogy mennyi időm van. Mennyit beszélhetek. És azt mondta, hogy amennyit akarsz, te így délben elég kevédelni. Úgy nyilván, ha amikor már általában testvérek kezdenek egy kifelé menni, ilyen vacsorára szeretnének, akkor majd talán észreveszem. Na, ez csak téma volt. Szeretném a figyelmet természetesen végig éppen tartani, és majd látok, ha esetleg van, akkor abba fogok hagyni. De hát az 500 éve tekintünk vissza, ez hosszú idő, és sok minden történt ez alatt, meg azt megelőzően is. A testvérek, látnak itt egy nyitóképet, kivetítve, rajta a fő cím, hogy 500 éve reformáció. Nagyon jól van ez megfogalmazva, mert mi most nem csak egy eseményre emlékezünk, ami 500 éve ezelőtt volt, hanem arra, hogy 500 éve reformálódunk, és egy nincs vége. Mert hisz minden kihívás, minden olyan időszak, amiben Isten népe beleérkezik, folyamatosan azt nézik és mérjük magunkat az Isten igényéhez, hogy hol torzult, hol tértünk el, hol vannak tévedéseink, és szeretnénk visszaformálódni az eredeti mintának, Isten igének és az ő elvárásának megfelelni. Egy urvacsorai két kelléket, ha így fogalmazhatok, látunk még ott, egy kerihet és a kenyeret. Nyilván Jézus Krisztusra emlékezünk közben is, míg embereket fogunk látni, vagy eseményeket, hogy Krisztus helyettesítő áldozata, végtelen szeretete, amely Isten részéről indult el, és benne teljesedett, végig ott kíséri Isten népének a történetét. A bor felszínén látjuk ezt a visszatükröződést, amiben ott van a kereszt, ott van Krisztus halálával emlékezés, hogy óriási árat fizetett a mi üdvösségünkért. Ez végig ott van a felszínen, meg a mélyben is ennek az áldozatnak, Krisztus értünk hozott áldozatának az üzenete, amit előttünk járó nemzedéket is komolyan vettük, és ennek nyomán élte. A fő cél is fontos, és azt olvasok itt, hogy a reformáció harmadik útja, mert most egy külön fejezetét, vagy szeretét nézzük meg a reformációnak, hisz nagyon sokszor hallunk Lutherről, a Luther követőiről, az ő jelentős felismeréseiről, a reformáció útjáról, sokat hallunk Calvinról, a másik fontos iránya a reformációnak, de jóval kevesebbet hallunk a harmadik útról, hisz ők szenvedték meg legjobban a reformációnak az időszakát, és az azt követő időt is. Az anabaptista mozgalom, és most szeretnénk mindenek előtt tisztázni valamit, amikor az anabaptistákról beszélünk, akkor nem a mai baptistákról beszélünk. Két szakasza volt, két hullám volt a baptista tanítás megjelenésének a reformáció követőleg. Az egyik az anabaptista mozgalomnak hívjuk, mintegy 200-250 évig tartott az ő európai küldetésük, és második hullámban jött az újkori baptista mozgalomnak az időszaka, de az egy másik fejezet, most arról nem fogok beszélni a mai napon, hiszen ezzel talán más olvasmányaink és más ismeretünkből sokat tudunk, de ha nem, akkor még egyszer meg kell, hogy hívjam engem, mert akkor ez egy másik fejezet lesz. Most azt az ismeretlen időszakot fogjuk áttekinteni, a reformációtól, mondjuk az 1700-as éveknek a végéig, amiről nagyon keveset tudunk, legalábbis a közismeret szintjén nagyon kevés ismerete van a reformációra gondolkodó, még egyházi embereknek is. Úgyhogy itt az ideje, hogy felfrissítsük és lefújjuk a port azokról a képekről és forrásokról, amiket vagy szándékosan, vagy feledékenységből elhallgat a világ. Pedig a zsidók azért legjobban olvassuk, hogy látványosságként sok mindenen mentek keresztül, sok minden megpróbáltatás, sok minden veszteség, sok minden áldozat mentek keresztül, de névtelen hősök. Az anabaptisták névtelen hősök voltak, de éppen úgy hősök, mint a nevesek. És most nézzük a névtelen hősöket a következőkben. Közülük is egy nevet szeretnék kérni, mert Gubája Baltazárnak a nevét. Köszönöm a legnyitást, mert mellett köztet alatt út közben elromlott ez a folyat. Tehát Baltazár testvérünk a szalavat és a mozolnak egy nagyon jelentős személyisége, majd róla kicsit részletesebben fogok beszélni, de egy nagyon nagy hozzánk kötődő megállapítás az, amit itt idézetben is látunk, hogy az igazság az halhatatlan. Nem két ellel, egy ellel, tehát, hogy nem fog meghalni. Én meghalhatok, engem üldözhetnek, engem kivégezhetnek, de az igazság, amit képviselek, az élni fog. És eljön majd az igazság pillanata, amikor minden napvilágra jön, amit az emberek szeretnének eltagadni és föltartóztatni az igazságot. Ezeket Isten fél fogja. És akkor most egy időutazást fogunk tenni, hiszen a következő képen azt kell, hogy lássuk, hogy a reformáció és a reformátorok nem a semmiből léptek elő. Tehát nem úgy történt, hogy egyszer csak jött egy Luther, és aztán attól kezdve történt valami. Luther fellépése az utolsó csepp volt a pohárban. Az ő színre lépése egy folyamatnak volt a mindenki által érzékelhető és látható következménye. És az az idővonal, amit próbáltam fölírni, alulról kezdjük és fölfelé, tehát mint a jéghegynél is látjuk, hogy ez egy tizede látható a jéghegynek is, ami a felszín fölött van, de a mélyben sok-sok előzmény van, amit nem nagyon ismerünk, nem nagyon látunk, mert annyira mélyen van. Ugye a nagykorsalti idejéhez megyünk vissza, amikor a szüldözés évszázadainak a végére értünk, és jött ez a keresztjének mondott uralkodó, aki úgy látta, hogy politikailag tarthatatlan már a keresztjének az üldözése, és úgy döntött, római gondolkodó ember volt, hogyha nem tudod győzni az ellenségedet, akkor csapathoz hozzá, akkor állj az élére. Tehát ő egy politikus volt, nem akkor szent, hogy ő azon a keresztjének volna. Úgy mondott, akkor maradt talpon, akkor maradt a hivatalában, akkor őrizheti meg a hatalmát, van, aki a rendszerváltók, akik fölmaradnak akkor is, amikor már haladta, minden megváltozott. Tehát én is ilyen ember volt, egy új korszak kezdődött el. És ha nézzük, nem fog mindegyikre megállni, de ha nézzük azokat időszakokat, egyetemes zsinatot, római irodalmak a bukása, paulinciánusok megjelenése, aki új evangéliumi hirdetést hozta már a kezdetén, vagy a keresztes háborúk és végül valdensek, bogomilek, katarok, albigensek, ezek olyan előreformációs vagy ébredési mozgalmak voltak, amikor nem sokat tud a mai keresztény ember sem. Egyrészt nagyon régen volt, másrészt üldözött mozgalmak voltak, a hivatalos egyháznak soha nem tetszett, hogyha fölébredt csoportok, mozgalmak indultak el, az mindig veszélyeztette a hatalmukat, a befolyásukat, és azt nagyon sokszor erőszakkal vagy fegyverrel győzték, hogy némították el, akár teljes likvidálással is. És csak rosszat tudtak róluk mondani. Mi nem fogunk csak rosszat mondani róluk, és nagyon fontos részt kaptak az ébredések történetében már korábban is. Vagy azt az időszakot, amit Wycliffe mozgalomnak hívnak, az első olyan Biblia fordító volt, aki elhatározta, hogy Istentől kapott látás szerint, hogy ébredés csak akkor várható, hogyha a nemzeti nyelvre lesz lehajtva a Szentírás. Gondolják fel testvérek, hogy hosszú évszázadok teltek úgy el, hogy az emberek jártak templomba, és fogalmuk sem volt, hogy mi történik. Hogy miről szól a szertartás, semmiről nem tudtak. A papok csak latinul beszéltek, mondták a mise szövegét, szerette az egész világon, senki nem értette a nemzeti nyelven, hogy mi is történik, miért is fontos ez. Csak a templomrenás volt az üdvözítő szertartás, vagy a szentségeknek a kiszolgáltatása volt üdvözítő cselekmény, de senki nem értette, hogy ezt miért kell csinálni. Mi van a hátterében? Mi van a Biblia? Tehát Wycliffe volt, aki először próbálkozott meg ezzel, sajnos nem sok sikerrel, mert nem lett népülni, akkor még nem volt nyomtatás. Kézzel jött és néhány darab maradt fönn, abból a korból, amit a tanítványai próbáltak kézzel írni, de gondoljuk el, testvérek, hogyha mi nekünk kellene a Bibliát kézzel gyövölni, és úgy adni mások kezébe, korlátozott lenne a lehetőségünk. Különösen abban a világban, amikor az analfabetizmus 90%-os volt Európában. Csak a papok, azok között is a legműveltebbek, rendelkeztek egy ismerettel, hogy akár latin, akár más nyelven is beszélhessenek, vagy írjanak. A huszitahozalom, ami már egész közel van, akár földrajzilag is hozzánk, amely tovább próbálta a Wycliffe-féle eszméket hirdetni, és aztán nagyon sok minden jön, Amerika felfedezése, ez is 500 éves történet. Azért, hogy nem is tudták az emberek, hogy van Amerika, meg kerek a világ, fogalom sem volt. 500 éves ismeretünk van erről. Tehát bele kell ágyaznunk a reformáció időszaknát is abba nagyon is fölpörgő világba, ami akkor kezdődött el, akár Amerika felfedezése, akár nyomtatásnak a felfedezése. Hát ez az teljesen úgy van, olyan, mint ma beszélnénk a digitális forradalomról. Az legalább olyan hatással volt 500 évvel ezelőtt, hogy tud el sokszorosítani iratokat, a Bibliát, annyi évszázad után. És akkor jön Luther. Luther Márton, aki azok nyomába lép, akik időben, ahogy láttuk az előbb a neveket, megelőzték őket. Európa az ébredések története, amit nem nagyon ismerünk. A történelemkönyvnek a hátsó lapjai vannak csak megemlítve nagyon sok esetben. De tessék megnézni, hogy hány nevet látunk itt, ugyanannak az ébredésnek újabb és újabb formációjában, újabb és újabb nemzetek, újabb és újabb fölismerések, újabb és újabb korrekciókat próbáltak ezek a hozzalmak a tévedő egyház helyreállítása nyomán is tenni. De ezeket a mozgalmat nagyrészt üldözték, vagy ki is végezték őket. Keresztes táborokat indított a hivatalos egyház és annak képviselői, aki hatalom székében ültek, mert nem szerették volna az embereket felvilágosítani. Sokkal kényelmesebb volt, bocsánat, lebutítani az embereket, mint hogy az igazságot napjára hozták volna, és ennek nyomán alakult volna a gondolkodásuk. Engedjék meg a testvérek, hogy kihagyjam ezt az oldalt, mert talán nagyon sok név is van, de csak azért próbáltam betenni azokat a neveket is, akiknek nagyon ismert egyébként hallomás után, a nevük is a munkásságuk, de hogy ha a reformációról beszélünk, sok-sok név, ismert név, és mint emberben nagyon sok névtelen személy járult hozzá, hogy ki robbant, vagy megállíthatatlan volt a ki rajzása a reformáció időszakának. Beszéltem már Wycliffe Jánosról, Husz Jánosról, Luther Márton, most jön, Zwingli Ulrich, William Tyndale, Kálvin János, Münzer Tamás, Manz Félix, Réber Koran, Baltazár, Lubájer, akiről már említést is tettem. És akkor itt van az a nagyon híres pillanat, és az a ikonikus kép, ahogy megmaradt az utókorban, ez az emlékezés, amikor Luther azt a nehéz lépést tette, hogy az addig csak önmagában sokat vívózott és nagyon sokat harcolt magával, meg magában, hogy mit szabad tenni és mit nem, mit kell nyilvánosságra hozni és mit nem. Végül Isten szentelket együtt arra, hogy egy életen, egy halálom, azt is a jó Isten kezébe ajánlom, de azt, amit meg kell tenni, ki kell mondanom, ki kell szögellem, azt megteszem. És 1517. október 31-én pontosan az ősszel lesz 500 esztendeje, hogy ez a bátor férfi fogta magát, 95 pontban összefoglalta azokat a bibliai, hitvallási, liturgiai és egyház szerkezeti kérdésekben összefoglalt kritikáját, amit merészen kiszögezett a Wittenbergi ki Wartermannok falára. Ha mai példát hoznék, akkor ez olyan, mintha valaki nagyon merészen olyan kritikát fogalmazna meg a fent álló rendszerrel szemben igaz állításokat, amiket a saját Facebook oldalára kitesz, aminek következményei vannak. Hiába mondták neki, hogy vedd lesz a posztot, mert nagy baj lesz. Ő azt mondta, hogy egy életem is egy halálom. Ő ezt kiposztolta, hogy így mondjam, ezt kitette az ablakba, pontosabban az ajtóra, és hát ő sem sejtette, hogy azok a halálos ütések, amiket odamért négy sarkára ennek a posztnak, hogy fog visszhangzani, úgyhogy még 500 év után is erről beszélünk. Tehát a visszhangja teljes Európában és hosszú évszázadon keresztül minden nap, hogy mai napig értelmezzük, értékeljük, egyrészt valamelyik ezt beértékeljük, másik túlságosan felértékeljük, de akkor az igazság. Mi az, amit ebből nekünk pontosan tudnunk kell? Azt az igét idéztem, illetve azt a mondatát idéztem ide, amit László testvérem is említett az elején, itt állok, másképpen nem tehetek, Isten engem úgy segélye. Ez néhány évvel később hangzott el, jeles esemény után, a Holmszi Birodalmi Gyűlésen, amikor nem csak a fennálló egyház rendvel szemben, hanem a birodalom, tehát gondoljuk el a német-római császárság összes képviselője, fejedelme, császártól kezdve a pápának a legmagasabb legátusai, küldöttei ülték körbe, és azt mondták, hogy Luther, vagy visszavonod, vagy behalsz. És ez a bátor ember kiállt, elmondta, kezdve volt a Szentírás, azt mondta, kedves urak, hölgyek, a hölgyek nem voltak, tehát mindez alatt ott vannak, itt van a Szentírás a kezemben. Ha önök közül van valaki, akinek ellenvéleménye van a korábban ismertetett tételekkel szemben, azzal, hogy a hajlandó vagyok visszavonni, a Szentírás alapján azt mondták, hogy kérettem. Most mindenki csak ült és állt, és nem tudta, hogy hova tegye ezt a mondatot. A lényeg az, hogy Luthernek majd az életébe kerültek ezek a mondatok, és volt egy fejedelem, észak-német fejedelem, aki Bölcs Frigyesnek hívtak, mert erre alapján is Bölcsnek mutatkozott, aki eldöntött, hogy ezt a fiatalembert meg kell menteni. És azt mondta az uraknak, akik már a halálos ítéletnek a szövegén dolgoztak, hogy hagyjátok rá, majd elintézem. És innen megnyugodott, hogy el fog intézni. És szépen békességgel hazamentek a kivégző irat fogalmazó is. Miután kilépett utána az ajtón, azonnal megkötöztették, bekötötték a szemét, költötték az első óra, és elrabolták. Hát krimire jövő a történet. Varburgvárába vitték, és ott történt az, amire senki nem számított, hogy egy éven keresztül senki nem tudta, hogy hol van Luther. Tehát titkos rablás történt, majdnem nagy összeesküvésnek is mondható, és Varburg várában a legmagasabb torony szobába zárták be, és azt mondták, hogy a saját érdekében innen egy évig ki sem mozdulhatsz. Addig, amíg kint elő a por, annak egy kitelő barágy álnevet kapott, György barát néven futott, hogy mi majd, amíg a vár lakói sem tudták, hogy ki az Luther. És akkor értette meg Luther azt, hogy itt Isten újja van, és annyit mond csak, hogy kérek szépen egy görög nyelvű új szövetséget, egy hébert nyelvű új szövetséget, tintát, fennát, nekem ennyi elég lesz. Soha az életében olyan nyugalmas időszak nem következett számára ebben a mesterséges eltartságban, mint amit Isten ebben az egy esztendőben ajándékozott ennek a férfiúnak. Úgyhogy egy éven keresztül egy tökéletes fordítást készített, úgyhogy senki nem zavarta, szeretnék egyszer én is egy ilyen torony szobában kerülni, ahol átgondolhatom, hogy mi a legfontosabb. Tehát Isten nem ajándékozta, hogy a legzűrzalmasabb, a legnehezebb időszakban, hogy elvonuljon a világ elől, és csak az igével foglalkozzon. Olyan tökéletes nyelven folytatta le az új szövetséget akkor, hogy a német nyelv ehhez igazodik mind a mai napig. A grammatikája, a stílusa megteremtette a német modern nyelvet és az alapjait. Ugyanezt történt néhány évtizeddel később, Magyarországon is, amikor egy Göncsi prédikátor úgy döntött, hogy Kölebi Luther példáját és a Vizsói Biblia, így ismerjük ezt, Károly Gáspár volt az illető, aki ugyanezt megtette munkatársaival együtt, és Istennek hála. Magyar nyelven is olvasható a Szentírás. A reformációnak a leghatalmasabb vívmánya, hogy nemzeti nyelven jelent meg a Szentírás. Minden nemzet leghűségesebb fiai ebben közös álláspontban jutottak, ha szeretnénk lelki ébredés legyen, a Szentírás az első. Mert ez a formás a hitünknek, megmaradásunknak, mert ez Isten szava. Három arcot látunk itt, ismert arcok, a reformáció három ismert arcát. Lutherről már egy kicsit beszéltem, a második kép jobbról Zwingli Ulrich, és a harmadik Kálvin János, mint említettem, kettőt közül nagyon jól ismerünk. Luther Mártot és Kálvin János, kevésbé ismerjük Zwingli Ulrichot, aki nagyon kevés időt kapott, nem tudta végbe vinni az elhatározását, mert a vallás háború következtében az egyik csapatében ott haladt, és már másokat végig át az ő szerepét. De hogy számunkra a reformáció harmadik ára szempontjából mi volt az a fontos dolog, amiben ők úttörők voltak, nézzük Luthert. Ő Wittenbergi jeles teológus tanárember volt, teológián tanított, és nagyon mélyen ásta magát az ismeretbe, a Biblia ismeretébe. Azonban, amikor azt határozta el, ez is elhangzott már, hogy különösen öt területen szeretné, hogyha Istenet használná, és ezt úgy is nevezzük, hogy az öt szóla, ez latin kifejezés, szóla, scriptura, egyedül, az írás, ezt mindenki tudja, amiben szóla, scriptura mit jelent, egyedül a Biblia, szóla, fide, hit, szóla, Krisztus az első mindenekben. Minden mondtam? Grácia, azt mindenki tudja. Egyedül kegyelem által. És az ötödik soli deo gloria. Tehát mindenért Istennek legyen a dicsőség. Most az első mindenféleképpen nagyon fontos, tehát a Szent Írás minden ismeretünk, hit ismeretünknek az alapja. Elhatározta, hogy végig fogja olvasni a Szentírást úgy, hogy minden hitvallási tételt megvizsgál, milyen alapja van, milyen mi nincs. Megnézi olyan szempontból is, hogy mi az, amikor az egyház gyakorol liturgikus elemekként, vagy a struktúrájában az egyháznak, mi az, ami bibliai, mi az, ami nem, mi az, ami elhagyható, felülírálható, mi az, ami mindenféleképpen meg kell, hogy maradjon. És hát ő az első, mi az első, amit megvizsgálsz? Hát a keresztség. Tehát az akkori katolikus egyház is, mint a mai is, hét szentséget tart. Ezt hallottuk már, ugye? A hét szentség, az első a keresztség, a második az úrvacsora, máshogy hívják, a harmadik a gyónás szentsége, a papi szentség, a házasság szentség, a betegeknek a szentsége, mit hattam ki? A házasság szentség. Jó, köszönöm szépen. Volt már?
Volt, igen.
Kapszus mondtam már.
Bérmár,
köszönöm szépen. A bérmár szentsége. Most nem magyarázom, hogy mit jelent, de azt mondta Luther, hogy ebből a hétből csupán kettő az, amit konkrétan Jézus Krisztus parancsolt az ő népének. Az egyik a keresztség, a másik az úrvacsora. A többi is nagyon fontos, tehát ne értékeljük le, de így konkrétan Jézus, mint parancsolatot nem adott. Ha már a kettő marad, akkor nézzük azt is bibliai alapon. A keresztség kérdése. Ő sok helyen bizonytalan volt abban, hogy jól gyakorolja az egyháza, a Biblia szerint gyakorolja a keresztségnek a szentségét. Majd mindjárt mondom, mire jutott. kezdetben támogattam, hogy mindenféleképpen helyre kell állítani a hitvalló keresztjén, az a bevegésnek az igazságát is. Nagyon 5-6 éven keresztül a szószéken, majd olvasnak részletet belőle, teljes elhatározása volt, hogy ezt helyre kell állítani. Aztán később ezt visszavonta, látván az, hogy ha még ehhez is ragaszkodik, akkor az egész rendszer alapjaiban inog meg. És mikor eljutott a felismerésének egy olyan szintjére, akkor ráadásul segítséget kellett kérnie, mert az volt a tét, hogy vagy minden elveszik, vagy valamiféleképpen megmenthető még a reform kísérleteiből olyan tételek, amik nagyon fontosnak tartott. Úgyhogy a fejedelmekhez fordult, tehát gyakorlatilag állami segítséget kért ebben, a fejedelmekhez fordult, hogy támogassák őt a reform kísérletében, a katolikus egyház, vagy az akkori fennálló rendszerrel szemben. Most ez a fejedelmek védelme és azoknak az elfogadása bizonyos kompromisszumokat visszaütött. Mondjuk, maradjuk ebben. Luthert, hogy ezt a tételt áthúzta, és azt mondta, hogy ne bolygassuk, mert ez túl bonyolult dolog lenne. Viszont a tanítványai közül sokan, akik Wittenbergben hallgatták, hogy prédikálni, nagyon határozott véleménye volt a bennük is, hitigazságával szemben, azok pedig jöttek haza Magyarországra is, és hirdették azt, amit a mester, ugye Luther olyan nagy erővel és rendülettel prédikált, úgyhogy itt Magyarországon olyan tanítványok, Luther tanítványok jöttek, az első arabatista tanok Luther tanítással jöttek, és ennek meg lehet aztán a következő, de akkor előre szaladni. Zwingli Ulrich, aki Zürichben párhuzamosan Lutherrel kortársak is voltak körülbelül, mindketten, ugyanilyen vehemenciával, lelkülettel, lendülettel Svájcban próbálta a lutheri eszméket, vagy Lutherhez hasonlóan a biblikus eszméket hirdetni, nagy hatékonysággal. Ő neki az volt a módszere, hogy egy kis biblia iskolát indított maga körül olyan tehetséges fiatalokkal, akikkel együtt tanulmányozta a Biblián, és segítséget is kért tőlük, mert nagyon komoly tudósok csatlakoztak hozzá, hogy jól értsék a Szentírást, ő is azon fározott, hogy részeit a Szentírásnak német nyelven ültessék, párhuzamosan dolgoztak a Lutherrel, és sok dologban ő is új látásra jutott. Sőt, az a nevezetessége Zwinglinek, hogy az ő gyülekezetéből, a zürichi gyülekezetből indult el az arabatista mozgalomnak az a pacifikus vagy békességben törekvő biblikus ága, akik közül sokan meghaltak a hitükért, meggyőződésükért, és végtöbben elmenekültek az országból, és nyugalmasabb területeket kerestek, így jutottak el az akkori Kárpát-medencébe is. Őket ismerhetjük meg itt ezen területen, mint arabatista mozgalomnak a területi ága. És aztán a kivégzésük is ebben az időben történik a mozgalom vezetőjének. Kármely János pedig, aki 20 éve fiatalabb volt az előző kettőnél, tehát ő már egy első hullám utáni reformátor volt, Genfben, ő francia származású volt, a másik kettő német. Ő francia nyelvű kultúrában nőtt fel, és próbálta az ő felismert igazságait francia nyelvre ültetni. Ő is bibliaiskolát nyitott, és nagyon sok magyar fiatal fordult meg Genfben az ő asztalánál, sokat beszélgető velük, akik hazatérve aztán, hogy így mondjam, Calvin követőiként a református hitágazatnak a megteremtői lettek itt Magyarország területén. Calvinról csak egyet tudunk mondani, hogy nem akart foglalkozni a keresztség kérdésével, lezárta egy mondattal, hogy ezt azért kell megőrizni, azért ne bolygassuk ezt, mert úgy gondolja, hogy a gyermek keresztség, csecsemő keresztség az újszövetségi körülmetélésnek az újszövetségi változata pont. Tehát ebben nem kívánt foglalkozni. Aztán, amikor nősülni szeretett volna, akkor lehet, hogy kevesen tudják, hogy a saját köréből senkit nem találtak ki alkalmas lett volna erre, hőséges feladatra a felesége legyen. Az adamantisták között találta meg élete párját, ezt is kevesen tudja, hogy Kán felesége adamantista elkötelezettségű volt, sőt, szomorú a történet, de igaz, hogy Hollandiából menekült kidelegedő is, így hívják itt a feleségét. Két gyermekkel a férje adamantista prédikátor volt Hollandiában, és a hitük miatt üldözték őket el. És Strasbourgba érkezve, sajnos kedves hölgynek a férje meghalt, ott volt két árva gyermekkel, és Kálmi János volt az, aki megszánta őt, mint közeli asszony, és feleségül vette. Ezt kálmista körben nem fogják hallani, mert ez hogy a hátsó oldal a legkisebb betűvel vannak írva, de a tény az szép. Tehát ilyen értelemben rokon felekezetekről van szó, hogy ők házasságban belül hogy intézték egymás között a adamantista elkötelezettségű felesége, és ő, aki másképpen gondolkodott, ezt azt hiszem nem fogjuk megtudni mostanában. De ha megkérdezzük tőlük, hogyha egyszer találkozunk. Luther Márton az visszatérve. Kevesen tudják, még a saját hívei közül is, hogy abban a harcias 56 esztendőben, első években, 1717-től kb. 23-24 körül időszakig ő rendkívül hevesen és nagyon nagy hatással szószéken és tudományos művekben a felnőtt hitvalló keresztség visszaállításán dolgozott. A következő idézetet szó szerint szeretném felolvasni, hogy érzékeljék, hogy itt nem légből kapott tényekről van szó, illetve nem mesékről, hanem tényekről van szó. Így hangzik Luther állítása e kérdésben. A keresztség senkinek nem segít, nem is részesülhet benne más, csak aki saját magáért hisz. És saját hite nélkül senkit nem szabad megkeresztelni. Habár nem tudjuk bebizonyítani, hogy a fiatal gyermekek maguk is képesek hinni, és hogy van saját hitük, akkor azért igazán tanácsom és ítéletem az, hogy egyenesen álljunk el a csecsemő keresztségtől, minél előbb, annál jobb. És nem elég szerint többé egy gyermeket sem megkeresztelni, hogy ilyen olvasságra és szentfényvesztéssel, ennek semmi alapja nincs, Istennek felmagasztalt méltóságára ne gondoljuk és ne támoljuk. Ez okból jobban szeretném, ha megkeresztelendőket egészen a vízbe ejtenénk, amint ezt az ige mondja és a titok jelenti, amint hogy kétség kívül Krisztus is így szerezte azt. Idézve bezárva Luther Márton. Nagyon súlyos szavak, hát egyébként Luther jellemző volt, hogy nem kereste különösképpen a szavakat úgy nyers valóságával, közölte általában a felismert igazságai, ekiatrizben is rendkívül határozott volt. Szószéken és tudományos könyvek őrzik ezeket a sorokat. Az is igaz, hogy a keresztségről mintegy 5-6 későbbi változat készült, amiben egyre egy hét szavak és megállapítások vannak, végül az utolsó ma Luther által használt kántiben, vagy hitvallási szövegben már esetleges, illetve a csecsemő keresztségnek a további folytatásra maradt benne, de történelmi szempontból tudnunk kell, hogy kezdetben nem ez volt az állítása. És Luther évei és később is azt mondták, hogy a Biblia ezt mondja. A Biblia ezt állítja. Így az üszövetségben csak hitvalló bevelépésről olvasom. Egyetlen egy szót nem említ a Szentírás, hogy értelmileg odáig nem jutott, csecsemőket is keresztelhetett volna. Ugye erősödésként vagy igazolásként halljuk azt, hogy amikor Lídia vagy a börtönőr engedt, akkor a háza népével együtt megkeresztelkedett. A háza népen akkor nem a panel lakásoknak a két szülő és egy-két gyerek szintje volt, hanem 30-40-50 és egy házközösségben éltek, különböző generációk, hát egy családban 8-10-15 gyerek az nem volt kevés. Mert általában ez volt. a cselédséggel és a többi lakóval együtt. Tehát akik hallották az igét, és külön kihangsúlyozza az igét, hogy például a börtönőr azt mondja, örült, hogy hittek, és az egész háza elfogadta. Nyilván nem a csecsemőket tolták legelőször, hogy nevelítsék őket, hanem elsősorban azok, akik hittek, mert ez volt a nagy váltás az életükben. És történelmi tény, és ha valaki megteheti, hogy utazni tud, ki az, aki járt már Rómában? Van közöttünk ilyen. Vagy ki az, aki járt mondjuk 9 éven? Az is van tehető. Vagy ki az, aki Pízában járt? És nem csak a felület arját nézte meg, hanem mást is. Na most ezek nagyon érdekes, hogy a 4. századtól kezdve, attól kezdve, amikor már szabadságra volt a kereszténységnek, tehát nem üldözték őket, és megalakították a püspökségeket, a római birodalom szerve. Minden püspökségen kötelező volt építeni a székes egyház előtt, mellett, körül egy speciális épületet, amit úgy hívtak, hogy baptisztérium. Ez volt a neve. Évszázadon keresztül teljesen egyértelmű volt, hogy minden püspökség állnia kellett egy ilyen épületnek. Ez, tehát itt van, mondjuk Pízával kezdjük, itt a felvetőre, ezt ugye mindenki felismerte. Előtte van, mellette van, ez ajta tűztorony volt, ezt a funkciója miatt építették. Előtte, vagy mellette van ez a főcsipkézett gyönyörű szék, székesegyház, ami egy 1000 évvel ezelőtt épült. De igazából nem ez a látványosság, ilyen egyházi épület tekintetében, hanem ez a különleges, mindenekinél nagyobb épület egyébként, kupolás épület, aminek egyetlen egy funkciója van, volt. Felnőtt, itt való bemerítés színhelye. Külön minden székhelyen, püspöki székhelyen egy baptisztériumot kellett képíteni, és a kupola alatt, hogyha bemennék az épületbe, akkor a közepén semmi más nem áll, mint egy bemerítő medencére. Ezek nem baptista épületek, római katolikus egyház által épített különleges épületek, és azt is tudjuk a történetéről, hogy általában évente egyszer, kétszer, maximum háromszor használták, de rendkívül ünnepélyes pillanatokban. Ugyanis az első évszázadok, tehát miután államvallás lett, vagy szabadság volt az egyháznak, egy-két éven keresztül készítették föl a fiatal hitben kezdő egyháztagságra készülő testvéreket, és a hosszú egy-két éves fölkészítés után, ezt mi törekvőkorájának hívjuk, egy ünnepélyes alkalommal, általában ez húsvét hajnalán történt, nagypéntektől vasárnapra virradó hajnalon, vagy korábbi reggeli órákban, hogy fehér ruhát töltöttek, akár több szállal is voltak ilyen esetben, egy év alatt összegyűltek a püspökségeken, mert a püspöknek kellett megvizsgálnia minden hitvallót, hogy fel van készítve, hogy tényleg alkalmas arra, hogy képviselje Krisztus. Tehát nagyon fontos funkciója volt a püspöknek. Hát akkor mi más volt a rendszer, mint amit ma megismerhetünk. És a püspök volt köteles a keresztséget emelítést végrehajtani, esetleg segítetteivel együtt. Ugye ne akárhol és akárkit által, hanem, hogy mondjam, tehát hivatalos módon léphessenek a gyülekezet közösségébe azon, hogy felkészültek erre az egész életre szóló küldetésre. És miután bemerítették őket, újból fehér ruhát nyertek és kaptak, és egy héten keresztül úgy kellett járni a templomba, hogy mindenki észrevegye, hogy igen, itt vannak köztünk azok a fehér ruhások, akiket ismerjetek meg, fogjatok velük kezet, fogadjátok őket szeretettel a gyülekezet közösségébe, és figyeljetek az életükre, későbbiek során is, hogy el ne tévejegyen senki sem. Ez a katolikus egyháznak volt abban az időben a gyakorlata. És a pünköskor lehetett még, akik elvállott a betegség vagy bármi oknál fogva, még bemelékezni, és valamint az ősz folyamán, de ez egy nagyon-nagyon fontos része volt a Krisztus népébe való ünnepélyes befogadás, beavatási szertartás, amely élet ott hagyta a nyomát, hogy igen, én ünnepélyesen Isten szín előtt és az ő népe előtt hivatalosan is vallást tettem. És ettől kezdve oda tartozom. A többiek is ezt erősíték meg, itt látjuk fel ezt a képet, egy ikon származik, ami egy fejedelemnek a bemerítését mutatja. Általában ezek az épületek belülről 8 szögek, itt is látszik, hogy 8 szög az épület. Ugyanis a 8-as, nem tudom, a matematikusok vannak-e közöttünk, a fekete 8-as mit jelent? A végtelenségek, hogy az öröki valóságot jelzi. Tehát ezzel a számmal is azt kívánták kifejezni, hogy aki bemerítéssel elpecsételődik az új világ számára, az Istenország számára, egyúttal belépett a végtelen, azaz a vég nélküli örök életnek a vonzás körébe, és ettől kezdve már ilyen módon mozog a világban, hogy én két világhoz tartozom, Isten világához, meg a földi világhoz, de én nem felelkezhetem meg, hogy el vagyok pecsételve. Isten népéhez, az üdvözlőkhöz tartozom, akik még itt futnak ezen a pályán, de beletorkolik az életünkbe, az örök valóságba. És amit említettem már, hogy valaki Itáliában jár, minden püspöki székhelyen, Rómában, itt van a papi szélium. Tudják, melyik templom mellett áll ez az eredeti 4. század, 4. században épült első, Róma első egyházi épülete, amit még Nagy Konstantin adott parancsba, hogy ezt mindenképpen fel kell építeni, azóta ott áll Róma közepén. A lateráni székes egyház mellett. A pápa, az első pápa, 1500 évig a lateráni székes egyházban éltek, illetve az volt a fő istentiszteleti helyük, hallottak már ezt, hogy lateráni zsinat. Ez ennek az épületnek is a kerülete. És az ember ellátogatónával minden stimmel még lépcsőn is mehet le, tehát a medence megvan, de nem használják már annak. A medence közepén áll egy kút, és most már nem bemelítésként használják. Ugyanis, na így el, Párnával hasonlóképpen, Ravennával ugyancsak, Firenzében ugyancsak, Milánóban hasonlóképpen, a Pizánban említettem, itt középen, ha föntről a karzatról nézzük, a közepén van a bemelítő medence, letakadhatatlanul. Ugye Jézus mit mondott, ha ti elhallgattok, a kövek vannak érdekel. Hát ez nagyon nehéz eltüntetni. De mégis mi történt? Mi történt, ami miatt most már funkciót vesztették ezeket az épületek? A Ravennai zsinaton, ez az 1300 éves éveknek az elején több zsinat is volt, amikor úgy döntöttek az akkori egyház vezetői, hogy higgyelmi okok miatt, és hát hozzátettek egy teológiait is, már a 4. századtól kezdve jött ez a gondolat, Szent Pál István vetette föl, hogy hát a keresztség az igazából nem is a megtérésnek a szükségessége, hanem az eredetű bűnnek a kioldása. Tehát érezzük, hogy miről van szó, tehát Ágoston hirdette meg először, 4.-5. század környékén, hogy a keresztségre az eredendő bűn, atyáinktól örökölt javó természet feloldására kell minél korábbi időszakban, minél korábbi életszakaszban megvalósítani. És hozzá tartozott ez is, hogy ez gyakran egy beállított szertartás, üdvösségszerző szertartásává. A hit már nem volt fontos, csak lényeg az, hogy megtörténjék a fej lelocsolása, mert akkor már üdvözlő. Tehát egy furcsa dolog, hogy ez az oldalvizeken bejövő tanítás a 1300-as évekre fő tanítássá válik, és már hét nélkül is ki lehet mindenkinek szolgáltatni, csecsemőkorban, vagy nem érdekes, mert a szertartás az üdvözítő. Nem a hit vallással egy elköteleződés. Ez nagyon komoly tévedés, vagy eltérés a Szentírástól, és a Zsilat úgy dönt pápai jóváhagyással, vagy mostantól kezdve a fejlentéses, vagy megkintéses keresztség is pontosan olyan egyenértékű az új szövetségi bemerítés hitvalló keresztséggel. Kész. Most ettől kezdve ezek az épületek funkciójukat vesztették. És Itáliában nem, de például Magyarországon látunk az olyan példákat, ahol a baptisztériumot ettől kezdve, 1300-as évektől kezdve főpapoknak a temetkezési helyeként használják. Többek között Egerben is, nem akar felszállni. Az asztal körül azt mondanám, hogy oda stoppolták a képeket. Mindent látjuk főmunkatársaival és a legismertebb személyeket. Innen az innenső oldalon a pápa és a hozzá tartozó, hát nem éppen dicséretes arcokat látunk innen. A túloldalon pedig Luther, Calvin és a jóisten reformátorok. A háttérben pedig azok a diákok, akik Wittenbergben tanultak, és hozták az evangélium üzenetét Magyarországra is. Luther tanítását hozta. Beletettem ezt a képet, mert engem döbbenetesen meglepett. Két évvel ezelőtt voltam egy úgynevezett Luther nyomában című tanulmányúton. Rég jártuk Luther olyan állomásait, ahol ő megfordult, tanított, vagy valami jelentős esemény kapcsolódik hozzá. Az első volt, hogy a születésének a színhelyét Eiszlében fölkeresni. Eiszlébennek hívják ezt a kisváros. Elmentünk abba a templomba, ahol Luther Vándort megkeresztelték csecsemő korában. Mondták, hogy nem biztos, hogy tudom menni, mert éppen már átalakítások is készültek az 500 éves jubileumra, tartalmazás, stb. De amikor megérkeztünk, pont megnyitották. Szinte mi voltunk az első csoportok közül, aki beléptünk ebbe a felújított templomba. Sokan voltak a kollégáink közül luteránusok, hát ők néztek a legjobban, én már értesültem korábban, hogy abban a templomban, ahol Luthert csecsemőkorában megkeresztelték, most az átalakítás, tehát a templom közepére egy bemerítő lemencét tettek. Evangélikus templomról van szó. A legfőbb luteránus színhelyről van szó. És hát a többiek kérdezték, én meg csak hallottam, hogy ott hagyták azért ezt a keresztelő kutat is. Választási alapon mondta ott a fejlődő felirazító, aki csecsemőt akar keresztelni, csecsemőt keresztel, de akik itt való bemerítésben szeretnének részesülni, azonban esélyt nem adják. Meg voltunk lepődve teljesen, hogy miről van szó. Menjenek a rejszében, mert már nem hiszem, nekem is nézzék meg, hogy miről van szó ebben az esetben. Hát most mindenki elkezd gondolkodni, és azt mondta, hogy ez Luther tanításához, életművéhez hozzátartozik. Eddig nem foglalkoztunk vele, szerettük volna, hogyha ez meg sem történt volna, mert megtörtént. Úgyhogy az igazsághoz hozzátartozik. Úgyhogy ez egy meglepő pillanat volt, hogy mégiscsak igaz. Tehát tényleg csak erről nem volt eddig szó. És Zürichben is, ott ahol a nagy Zwingli temploma van, említett László testvére, hogy volt egy nyári egyetemi oktatás, ami mindketten részt vettünk, és szobatársak voltunk, hogy mi nagyon ismerjük egymást. A László testvére egy hónapig laktunk egy helyen, és tanultunk egy helyen valamikor fiatal koromban, akkor még kicsit másképpen néztünk ki, mint most. De Zürich mellett van az a hely, ahol az első bemerítések történtek a reformáció idején, Zürich-tóban. És tehát a Zürich templom előtt van ez a folyó, ahol ezek a bemerítése meg is történtek. Ugyanis Zwinglinek a munkatársai között voltak ilyen bátrak, hogy ellent mondtak, mertek mondani, akár Zwinglinek, akár az államegyház akkori struktúrája szerint a városi tanács tiltó határozatának, és mégis azt mondták, hogy mi érvényt szeretnénk szerezni annak az elismerésnek, hogy hitvalló bemerítésben részesüljünk. Na most, akik ezt megtették, és ezt élen álltak, az életükkel fizettek. Ugyanis Zwingli és a városi tanács halálos ítélete várt rájuk. És akkor kezdődött el az a döbbenet, és az üldözés, ami nem csak ijesztetésből állt, hanem valóban ember életek százai és ezrei kerültek a célkeresztbe. Végre Konrád, nem is nem mondotta, vagy végigmondanák minden, ami hozzá tartozik, de ő például, aki a görög nyelvű Bibliának a fordításába besegített, őt is halálra ítélte a zürichi városi tanács, és a szépen teljes megégetéstől, fájdalmas megégetéstől az mentette meg, hogy egy héttel a kivégzés kitűzött időpontja Pestisben meghalt. Mansfélis, aki a Hébergnél tudósa volt, ő pedig Pallós általi halálra ítélték. A Blórok Györgyöt tűzhalálra ítélték. Mert eltértek a hivatalos irányvonaltól, és ebben a rendkívül fontos és kényes kérdésben más álláspontra mertek helyezkedni, mint az akkori egyház tanítása. Úgyhogy ez jeladás és döbbenetes esemény sornak az induló pontja volt, amikor akár Svájcban, akár Dél-Németországban, akár szerte Európában ott az alavatisták megfordultak, majdnem tisztázott a dolog, hogy miért volt a hatalom ennyire félelmetes, vagy miért volt pont a falahatista mozgalom követői a leginkább üldözötteknek, magyarázat nincs rá. Egyszerűen csak a gyűlölet. És azt is tudnunk kell, hogy például a luteránus irányzat, vagy éppen a kálvinik irányzat csupán annak köszönhette a Jóisten után a fennmaradását, hogy félig meddig államvallássá váltak. A luteránus tanítás Észak-Németországban, skandináv államokban a Habsburgi döntés, azaz, aki a föld, az a vallás alapon, az uralkodónak az éppen akkori vallási hovatartozása döntötte el egy országnak a sorsát, hogy katolikus marad, vagy protestáns lesz. Luteri vagy kálvini. A baptistáknak, anabaptistáknak nem volt védelem. Egy sem volt közülük olyan tehetős, olyan befolyásos, a politikában annyira jártas, hogy ilyen módon élményt szerezzen az anabaptista, később baptista tanítás államvédelme tekintetében. De nem is van ilyen értelemben. Mert pontosan az, hogy a helyzet következett be, vagy éppen abban a csapdába estek nagyon sokszor ezek az államvallássá váló protestáns irányzatok is, amiből szerettek volna kilépni. És nem tudtak. Mert az állami kompromisszumok abban időben is működtek. Tehát ki kellett szolgálni, vagy kompromisszumokat kellett kötni. Úgyhogy az alapaktisnák az üldözés vált. Tűzhalál, ez a korabeli rajz, 500 évvel ezelőtti korabeli rajz, Salzburgban készült, ahol egy egész baptista közösséget, talán 100, több mint 100 főből állt ez a közösség, egy erdőfáj mellé kötözték őket, és rágyújtották az erdőt. A korabeli leírások szerint még egy hét múlva is jajgató embereknek a sikorát és kiáltását hallották a környéken. Olyan megfélemlítéssel igyekeztek megállítani az anabaptista mozgalomnak a terjedését. A legsúlyosabb az Ausztriában volt, itt is láttuk, hisz a Habsburg uralom pont ebben az időben alapozódik meg, akik katolikus pártiak voltak, és úgy gondolták, hogy a katolikus hiteleket kell érvényesíteni. Akik nem tűzán, pedig halálozott, vagy vérbe folytva, vagy bocsánat, vízbe folytva, vagy pedig kivész pavosán, pedig halálral a kellett szennyezni. És elvette már Habsburg Ferdinánd felelét, aki pont akkor kerül Ausztria és Magyarország egészének a hatalmi székébe, amivel a legnagyobb tragédia érje a magyarság. 1526, ilyen Egerben mindenki tudja, hogy mihez kapcsolódik ez a dátum. A törökök a déli határt átlépik, nem végig szándékkal, és mintegy 150-200 ezer katona, török katona, özönlik át Mohácsnál a végvonalat, és meg sem áll Egerig. Ez az időszak, ami egy döbbenetesen nehéz időszak volt, akkor kerül a bécsi császári székbe Ferdinánd, Habsburg Ferdinánd, aki tűzzel és vassal üldözi a protestánsokat, úgy en bloc, különösen az anabaptistákat. Az első törvény, amit ő 1527-ben érvényesít, Bécsben hirdették ki, aztán Budán és szerte a birodalom területén, így szól ez a törvény első oldalát látjuk itt. Az anabaptistákat, mint lázadókat, fejvesztés, vízlefolasztás, megíget és halál nemeivel kell sújtani. Tehát, aki ebben a gyanúba kerül, hogy az anabaptisták közé tartozik, ő úgy gondolta, hogy ez állambiztonsági okok miatt olyan népségről van szó, akitől meg kell válni a korszaknak, és likvidálni kell őket. Tehát ő a fizikai likvidálás mellett állsz. Úgyhogy Bécsben, Pozsonyban, Budán, Passán ebből a törvényből következően rendszeresen felrobbantak a mágyatüzek, és anabaptistáknak a százait végezték ki. Általában ezek nyilvános főkirályi történetek, hogy másokat is megrendtentsenek, hogy nehogy közéig kerülhessen később valaki. Humája Baltazár, akiről már beszéltem korábban, ennek a törvénynek a következtében lett letartóztatva, a Ferdinánd magához rendeltető Bécsbe, azt ígéri neki, hogy szabadon távozhat, csak például kicsit beszélgetni. Ilyen már Husz Jánosra is történt egy ilyen kis beszélgetés. És ő azt gondolta, hogy tényleg ebben a turalkodók a szabát komolyan lehet venni. Megérkezett Bécsbe, letartóztatták, mindenféle tárgyalás nélkül halálra ítélték. És hogy milyen rettenetes volt, hogy Bécsben a Szent István kirkja vagy templom előtti télen egy vasárnapi istentisztelet, délelőtti istentisztelet követően jön ki a nép, és akkor lobbantják lángra a tüzet, és Homály Baltazárt nyilvánosan égetik el, a feleségének végig kell néznie, férjének a halálosságát, és néhány nap múlva, névelőtt is letartóztatták, megkérdezték tőle, hogy na, ezek után ragaszkodik pedig a férjének a hitvallásához. És így érzték fel a jegyzőkönyvet, hogy azt válaszolta Homály felesége, hogy ha a férje meghalt Krisztus, Krisztus meghalt a férjemet, és a férje meghalt, tehát mind a kettőre utal, és én ezt láttam, mit tehetnék én, akkor én is vállalom. És ezt többször megkérdeztük tőle, hogy tényleg nem akarja visszavonni, nem akar más hittet érni, azt mondja, nem, én láttam, hogy itt történt. Kivitték a Dunapartra, egy magunk követ töltöttek a nyakába, és megadták a Dunába. Itt magyar földön, vagy akkor egy birodalomhoz tartoztunk, ő volt az első 1528-ban, aki ilyen módon halt meg. 29-ben, egy évvel később, igen. 29-ben Ferdinándnak a beterjesztésére összeül az egész német-római birodalom császári rendszer, összes vezető embere, nem csak katolikus fejedelmek, hanem protestánsok is, hogy döntsenek, mi legyen a következő lépés. Ezek a fejedelmek eldöntötték, hogy rendben van, a luteránusoknak szabadságot adunk, szervezkedjenek, de az anabaptistákat szerte Európában nincs szükség. A birodalmi döntés 1529 mindenkit kivégezni. Fölhatalmazást kaptak a férdelmek, minden országban az anabaptisták teljes mértékű likvidálása oká. Itt Bécsben, Bécs közelében, Falkenstein várában gyűjtötték össze azokat az anabaptista prédikátorokat, akik Ausztria, akkor Magyarországnak hívták, és Észak-Magyarországnak, Szlovákiához tartozik. Hármas határ környékén éltek. Több száz anabaptista gyülekezet működött ott, ugyanis Németországból és Svájcból, Magyarország területén kerestek menedéket, azt gondolván, hogy a husziták által korábban ott hitújító mozgalom volt, csak kíméletesek lesznek hozzánk. És később majd látjuk is bizonyítva, hogy Bethlen Gábor fejedelem, aki ezen a területen keresztül utazott, mintegy 70 ezer anabaptistát vett Lajstokba, végeztetett föl. Egy nagy menekült hullám érkezett az akkori Magyarországnak a nyugati határára, bebocsátásra várva. És nem érzed a ligás hullám? 70 ezer fős menekült tömeg jelent meg Magyarország határán. Bécsnek ez nem tetszett. Nyilván, hogy ők a korábbi uniós törvények alapján igyekeztek volna, ilyeteket volna eljárni. A legyetőket feltartóztatta, és többeket gyáraként elszállította őket Trieste, és a török ellen harcokban jelentette. Ugyanezt történt a protestáns lelkészekkel is, de hogy ugorjunk egyet, hogy kerültek Magyarországra, aztán igazán. Miért beszélünk mi Magyarországon, anabaptista múltról? Soha nem történt meg, ez egyetlen eset, hogy nyugatról érkezik egyekkor a menekült hullám. Általában fordítva szokott, hogy keletről nyugatra mennek a menekültek. Ez az egyetlen eset a történelemben, amikor ez a több tízezer fős menekült hullám Magyarország határára érkezik. Köztük van, ő volt az úttörő, Pisel András, aki Luther tanítvány volt. Luther küldte még Wittenbergből Magyarhonba, hogy itt is terjessze a reformáció eszmény. De akkor, mikor még ő kiletküldve, akkor még a hitvalló bemerítést hirdette Luther is. Úgyhogy még az a üzenete jött Magyarországra, hogy térjetek meg, mert elkezdett Isten országa. És aki ezt elrendezte, azok menjünk ki a folyó vagy tópartra, és döntéseteket pecsételjétek meg a bemerítésnek a pecsétjével. Úgyhogy még ez az evangélium jött, és ahogy látjuk, hogy Lőcsén, Körmözdányán, Szepességben, Gömör, Vármegyében, szerte jár minden községben, városban prédikál, igen nagy hatékonysággal. Arról számolnak be a följegyzések, hogy igen, nagy mozgalom indult meg az ő munkássága révén, de nem tetszett ez természetesen mindenkinek, úgyhogy Krasznahorka Tüszke várának akkori uralkodója, Ferenc Ferenc letartóztatta őt, hosszabb ideig Krasznahorkában várában őrizetben tartotta, sajnos hozzá nem volt olyan kegyes, mint Lutherhez bölcsügyes, hanem a vár tornyának legmagasabb ablakából egy hajnalban kihajította, és a sziklán esve, hogy szörnyet halt szegény. Ő volt az első magyar honban, magyar földön az a predikátor, aki az anabaptista vagy megtérés keresztségű jött, halálos ítéletet kapott, és ebben a típus helyé vált a baptisták részére, és hogy megkoszorúzzuk, hogy emlékezzünk el a területi nagyon nehéz időszakra. Magyarországon nem volt könnyű dolga a reformáció egyetlen ágának sem, hisz az ellenreformáció fő alapja, akit Pázmány Péternek neveznek. Érdekes, hogy Pázmány Péter protestáns fiú volt, egy protestáns családban nőtt fel, Kolozsváron, aztán később tovább tanulásai révén a jezsuiták kézbe vették az oktatását, és egy teljes, hát így mondjam, hogy agymosásban részesül, pont a másik oldalra vetődött át, nagyon okos, nagyon fölkészült, nagyon értelmes fiatalember volt fiatal korában, de teljesen átállt a protestantizmusra, a szemmel oldalra, és el is döntötte, hogy helyreállítja a katolikus egyháznak a dicsőségét és a hatalmi rendszerét. Iskolát nyitott Nagyszombatban egyetemet, és a képzést tekintette a katolikus paponat képzését tekintette a legfontosabb tevékenységének, és politikába is rendesen beavatkozott, amikor akár a magyar főurak visszatérítésében, akár a protestáns lelkészek visszakatolizálásában fontos szerepet játszott. A főnak, Batyán, Abonyi, Eszterházi, Nádasdi, Vánkóczi, Vesemény, Zény, stb. Egy jó ismerünk, egytől egyik mind protestánsok voltak. Pázmánynak köszönhető, hogy a császári felhatalmazással döntés elé állította őket. Azt mondta nekik, ha megmaradt a protestánsnak, elveszítették a fölvételeket. Garantál. Ha aláírjátok a kis feszményt, visszamehetek és továbbra is uralkodhatok. Hát mindent aláírta az együttműködési nyilatkozatot. Ugyanígy történt a prédikátorokkal is, mindegy a 400 akkori protestáns lelkipásztor közül, egy pozonban rendeltek, ugyanez volt a kérdés, aláírjátok, hogy nem írjátok alá. A 400 protestáns prédikátor közül 200-an írta alá körülbelül, hogy békességgel visszamehettek, aki nem írták alá, azonnal letartóztatták őket, nyilván családjaik voltak, már feleségük volt, gyermekeik voltak. Nem csak letartóztatták, hanem akkor Magyarország 5 lett nevesebb és legfontosabb, hogy bezárták őket, kínoszták őket, és megpróbálták arra kényszeríteni, hogy adják fel a hitüket. De úgy is, hogy az történt, hogy nem adták fel, mint az alapatistánkkal, hogy kérdezve szállították őket, és a gája hajókon haltak meg. Azok az alapatisták azonban, akik csodálva határos módon, mégis, aztán később endültek a dolgok is voltak, de a kegyes főurak, akik felismerték az alapatistáknak a tiszta erkölcsi életét, szakmában való jártasságát, becsületességét és egyedeket, voltak olyan, akik engedtek letelepedni, és különböző községek, falvak, városok, megyék különböző területein mégiscsak otthonra találtak. Itt van egy alapista családnak a rajzos képe. Erről a tipikus akkor jellemző ruházatok. Már erkölcsösen éltek, viselkedtek, öltözködtek, megadtak erre, hogy politánok legyenek, visszafogottak legyenek, jól neveltek legyenek. Gyermekeik is. Az alapistánk volt az első Magyarországon, aki bevezették maguk között a kötelező oktatást. Írni, olvasni tanították őket, óvodát nyitottak, iskolát nyitottak. Annak idején Comenius, ismerjük remény, hogy Comenius, a magyar pedagógus alapelveknek az első szabályrendszerét Comenius alkotta meg és Sárospatakon. Ő elmondja, hogy az anabaptistáktól tanulta, hogy kell ezt csinálni. A könyveket, amiket írt, anabaptista mintára írta meg, és hagyományozta a Sárospataki később teológiának, oktatásnak, mert gyakorlatban látta ennek a működését. Hátul pedig az épületet általában ez egy tipikus anabaptista épület, magas tetőzettel, több része van oszva, a kis ablakokban látszik, hogy nagy családokról van szó. Általában egy anabaptista családban 10-nél kevesebb gyermek nem volt. Általában azon fölül volt a gyermekeknek száma. És ha valaki elmegy ilyen ma is látható és fölkereshető anabaptista telepre, akkor azt látja, hogy a padlás térben mindenkinek van egy kis fülkére. Tehát a gyermekeknek is külön volt szállása. A lenti alsó rész pedig a műhelyeik voltak. Olyan műhelyek, ahol éltek úgy látom, hogy ennek a csodálatos
testvérek.
Aki bírja, ugye, most már hányadik órája vagyunk itt együtt? Másfél órás volt idáig. Be is fejezhetem itt, és majd legközelebb folytatom, hogyha meghívnak még ezek után. Nem a testvérek. Tessék?
Amit mára készítettél, azt csak
mondani. Jó, de megengedem, hogy bárki, ha úgy gondolja, hogy ki mehet egy kicsit sétálhat, bejárszhat, vagy be is hozhatjuk. Megmondhatja magának? Engem nem fog zavarni.
Ha nem öntik.
Tessék?
Ha nem öntik.
Akkor jó. Kevesen tudnánk azt, hogy nagyon jelentős számban voltak Magyarországon anabaptista községek és városok, ahol munkacsoportba zárkózva, vagy helyét hozolva telepettek le. Itt nézzük Nyugat-Magyarország határai végig, vagy felvidék a Magyar Királyság akkori osztrák birodalomhoz tartozó része, vagy később Erdélyben is megjelenik, itt látjuk a török hódoltságot, ahogy itt kereshető Egel. A kajában. Itt van, itt van. Még Egerbe is eljutottak, biztosan tudják ezt.
Erről van Egerbe.
Tessék?
Még erről nem.
Akkor mindjárt elmondom, izgalmas. Addig maradjanak legalább, addig Egerbe nem lesz szó. Na, meg is érkeztünk. Szóval, én olvastam több helyen, több forrásból, hogy Egerben voltak anabaptisták. Viszont az elmúlt vasárnapban, az elmúlt nyáron volt egy nagy felfedezésem, mondom, hogy a családomban itt voltam, és mondom, utána kell már nézni, hogy mi ebből a valóság. Az első meglepetésem a várban történt. Jártak már a várban? Mindenki kivétel nélkül? Érdemes még egyszer visszamenni, most már annak alapján nem most elmondok. Ha fölmennek a várba, ugye, és jobbra fordulnak, ott a romokat látják, a régi templomnak a romjai. Az a templom volt hajdanán az első püspökségnek a székesegyháza, csak sajnos a török megtett azt, amit megtett, és aztán nem, később nem építették, ugye? De ennek a templomnak az első eredeti változata még Szent István korában épült. Ezt tudtad? Tehát ő volt az, aki kijelölte, hogy melyik városban legyen püspökség, sőt, azon túl elrendelte, hogy minden püspökségben legelőször egy rotondát kell építeni. A rotonda az ilyen kör alakú kis kápolna. Ami nem volt más, mi van a kicsoda? Baptisztérium. István rendelte el, hogy minden püspökségen először baptisztériumot kell építeni. Ugyanis ahhoz, hogy a népnek hirdessék az evangéliumot, hogy akkor volt a krisztianizálása Magyarországnak, és a püspökségek voltak kijelölve arra, hogy a megtérőket valóban ünnepélyes körülmények között, hogy imádjon beavassák a keresztény hitismeretbe és Isten népe közé. Ha fölmennek a múzeumba, majd később látni fogjuk, akkor azt a szöveget fogják olvasni, hogy Szent István királyunk egy széket terített ki a legmagasabb pontot a várnak a legmagasabb pontján, és onnan figyelte az építkezést. Tehát így járt is figyelte. Annak az épületnek az építését, amit ma azt mondjuk, hogy Szent István korában került a vár legmagasabb pontjára. Ez a rész itt, tessék nézni, ez az úgynevezett rotunda, azaz bennelítő hely, baptisztérium. Egerről van szó. Legelőször ez épült meg. Később itt az a sebeste rész, a költöző rész, nem tudjuk pontosan, hogy ez mi volt, de egy nyakabbal tartozott hozzá a későbbi első püspöki székesegyház, akkor egy ilyen egyszerű imaháznak épült. Ennek volt fontos funkciója itáliai mintára, és onnan kapott instrukciók alapján a bemerítő medence. Ezt a makettet, ha fölmennek a múzeumba, velem neked a szemben lévő épületben, bemennek az ajtón, és balra látják. Ki van állítva? Egy üveg falak körbevére. Annak minden részletét elolvashatják a bárba. Aztán kíváncsi voltam, hogy ez most akkor hol van? Tehát el lehet oda venni, valamit felismertek. Én korábban jártam, de ezt a részt még akkor nem tárták föl. Ahogy az ember tovább lép, és megkeresi a templom romok, ha szembenéz a templom falára áll, és látja maga előtt a templomnak a palacotán, jobb sarokba keressék. Most látták föl, ez a címe, ez a neve, hogy keresztelő egyház otthont a falai. Először megértettem, miről van szó, az, hogy a 11. században épült, keresztelő egyház otthont a falai. Közelebb lépek, angolul is kiadva, ott szó szerint baptisztérium. Tehát a magyar olvasók átisítanak rajta, hogy ez micsoda. Ha az oda kell hajolni, hogy megtudjuk az igazságot, hogy amit most felszíráztak, és látogatható, ez a legfrissebb része a föltárásnak, a bemerítő medence. A Székes Egyházhoz tartozó baptisztérium. Egy keresztet tettek itt a bejárathoz, és ha itt mögé nézünk, amit nem tettem rá, miután oda is nagyon nagy funkcióját vesztette a 12. században, azóta sírokat tártak föl, mert főpapok oda keletkeztek később, 1300-as évektől. Tehát menjenek el, nézzék meg, mert rendkívül érdekes. Itt van háttérre megint csak keresztelő szentély. Tehát ahol keresztelő egyház, vagy keresztelő szent egyház ki fölirat található, az mindig azt pedig, hogy baptisztérium. Csak nem írják ki. Felnőtt hitvalló keresztelése alkalmas épületről van szó, és még egyszer ezt a makettet fölképpen nézzék meg, fényképezzék be, és mondják meg, hogy ez így van, régészek. Ha az emberek elhallgatnak, vagy el vannak hallgattatva, a kövek fognak beszélni. Egyet látható, és írásos nyomata is találnak. Ugye valamikor így nézett ki a vár, az épülő templomot látjuk ki középen, amit sajnos felrobbantottak, vagy leromboltak. És azt olvasom, hogy az egyik alabaptisták a város különböző pontjain laktak, nagy részben a vár alatt, a mai városháza körül, mások pedig a város más-más pontjain. Hogy hívják ezt a kis patakot, ami keresztül megy? Eger?
Eger
patak. Feltételezhető, hogy az Eger patakban történtek a bemerítések is. Valahol annak a környékén laktak ők maguk is. Írásos emlékek pedig, az egyik alabaptisták abban is különböztek az ország más részein, megtelepült alabaptistáktól, hogy soraikat szélesen tárták a különböző nemzetiségűek és vallásúak. Jellemző, hogy még az olyan nem nézett, megvetett embereket is beengedtek soraiba, mint a cigányok, a rácokról, magyarokról, németekről és törökökről nem is beszélve. Hát a testvérek gyülekezeti elődje az így nézett ki. Hogy nem csak a magyarok tartoztak a gyülekezet tagjai közé, 500 évvel ezelőtt, hanem azt olvasok róluk, hogy még az megvetett emberek közül is, olyanok, mint, és felsorolják kik ott alakon megvetettek, soraik közé engedtek. És ott éltek egy kolóniában. Magyarország és Erdély betelepült Hutterita, alatt is a új keresztény közösségek között két évszázados irányzás után nehéz idők következtek. De már a reformáció erői helyett keményebb eszközökkel sújtott le a tanabaptistákra. Végül Mária Terézia 1763-ban üszte el őket a hazánkból. Ez az a múzeum, amiről beszéltem, ha itt bevennek ezen az ajtón, és balra fordulnak, ott láthatóak a tanabaptista, illetve baptisztériummal kapcsolatos információk, amíg az előre említettem, és ha fölmennek ide, ebbe a teremre, körülbelül itt, ahol ez az ablak van, ott pedig szépen vitrínben láthatják az anabaptisták által kihagyott gyönyörű szép habán kerámiákat. Biztosan látták, ugye? Egy testvérek, holnap föl kell lenni. Föl kell menni a várra, és meg kell nézni, olyan emlékeik vannak, amikről, tehát itt a lépcsőn vagy belül, vagy kívül fölmennek, és körülbelül itt. Egy csomó vitrén található, ami az anabaptista elődeiknek a kezemunkáját dicséri. Ezek a korsók, ezek a tálak, ott vannak a vitrénjeket. Nekünk, akik nem csak névrokonságban vagyunk, hanem lelki elődeink, elődfutáraink voltak a anabaptisták, és ha nem írtják őket, és nem üldözik el a Kárpát-medencéből őket, akkor mondhatnánk, hogy normális kontinuitás van, kapcsolat van a két tanítás között, de nincs. Körülbelül 50 éves szünet következik, és utána érkeznek a második korlámban a baptista kérnökök.
Én úgy hallottam, hogy a hős várvédők is protestánsok voltak.
Hát lehetséges, de ugye 17 után történt, mindaz, amiről olvasunk, és azt hiszem több hullámban is érkeztek a törökök, először nem bírtak velünk, és Szulajmán idején ő volt az első nagy támadás, aztán később végül is az a szép történet, amit Gárdonyi írt meg, és minden diáknak olvasni kell kötelező módon, mert különben nem érti ezt az időszakot, ez valószínű, sőt, én olyan forrást is olvastam, hogy Tinódi Lantos Sebestyén is anabaptista volt. Tehát ő átment az életének egy olyan szakaszán, aki fölvette hitvalló keresztséget, és ezt követően több árban megjelent, és nem csak Lantort, és nem csak szépen énekelt, hanem a hitéről is vallást képzelés alá. Ezzel a térképen azt látjuk, hogy Bethlen Gábor Erdélyfejével, aki honvédelmi és vallásszabadság ürügyén próbált egy olyan uniót létrehozni a lengyelek és a csehek és a magyarok Erdély fejedelemség között, hogy az osztrák támadásokat és megszállást megszüntessék, egy hadsereggel vonult föl Prágába. Eközben, tehát egy több ezer fős hadseregről van szó, ezen a területen ment keresztül. Itt táborodott a katonáival, erdélyi katonáival, és ez idő alatt találkozott az itt szorult helyzetben, üldözés tüzében élő anabaptistákkal. Még azt tapasztalta, hogy amikor segítséget kért tőlük, például a hadsereg állományának irányozásának, vagy műszaki dolgaival, akkor az anabaptisták készségesen a rendelkezésére álltak. Pozitív benyomást adott neki, hogy miután hazatért, eldöntötte, hogy erre a menekült kontingensre egy szüksége van. Erdély felvilágoztatása ürügyen. Úgyhogy több hullámban elindított tárkocsikat, és gyakorlatilag állami segítséget nyújtott, hogy a keretéből kapta. Szóval, hogy a menekült hullámot átsegítse az országon, és letelepítse őket, Kilafehérvár, Kilafehérvár, Alvinc volt a fő központjuk, de Kolozsvárra is sok helyre jutott még közülük, tehát több hullám van. Annyira, itt a 7000 főről van szó, hogy 21 és 22-ben történt ez a rendkívüli állami segítség, hogy 22-ben a kolozsvári országgyűlésen már egy olyan törvényjavaslatot bocsát be a országgyűlés elé, hogy Erdély akkor különfüggetlen országként a kolozsvári Szent Mihály templomban ülésezik, Kolozsvár főterén látható a templom, úgy nyújtatja be azt a javaslatát, aminek a következtében teljes vallásszabadságot és adómentességet adományozott az anabaptistáknak is. Ugyanis a tordai vallásbéke, ahol reformátusok, evangélikusok, unitáriusok kaptak első rendet, vallásszabadsági engedélyt, később érkezve az anabaptisták is negyedik vallásként ugyanilyen szabadságban részesültek vallásszabadságban, mint az előtték. Sajnos ma Calvinc, a valamikori anabaptista központ nagyon síralmas látványt nyújt, én többször jártam ezen a területen, tető nélküli kukoricás kérdés közepén álló templomok, valamikori gyönyörű szép épületek lerombolva, csak a falak állnak, teljesen kipusztult a környék, itt a Maros partján, és ez volt a legnagyobb telepük, a központja ennek az anabaptista telepnek, és ez annak az oka, hogy 1763-ban először őket Mária Terézia. Ha valaki mégis szeretne ilyen telepet látni, majd léteznek, elszorva a Kárpát-medence különböző pontjain. Ha a felvidékre megyünk, Nagyvillárd, ez Pozsony vármegyéhez tartozott, nem ez Pozsonytól. Ma is látható egy olyan falu, faluközpont, amit az anabaptisták építettek. Most hirtelen a szlovák állam is felfedezte ezt a fantasztikus emléket, hogy ott valamikor laktak, úgyhogy állami és európai segítséggel, pályázatokkal fölvítják azokat az épületeket, amiben valamikor anabaptisták éltek. Ez egy kápolnájuk, templomuk. Ott van egy lakóházuk. Gyönyörű szépen helyreállítva. Itt egy malva, pékséggel. Itt pedig egy kerámia műhely, amit a halálnak működtettek. Menjenek át, egy kirándulást megér, Pozsonytól egy 50-60 km-re észak az autópálya mellett. És számtalan ilyen falu és város volt még a valamikori Magyarország területén, ahol kihaltak, tehát már nem anabaptisták élnek, de ők építették, itt hagyták meg. Miért mentek el? És hova tűntek, ha ennyien voltak? Egymás után következő üldözési hullám nyomán érkeztek Felvidékre, onnan kerültek Erdélybe, 1621 körül, és Mária Terézia rendelete után, 1767 után pedig el kellett hagyniuk mindenkinek a Kárpát-medence területét, aki nem hagyta el, annak kötelező módon rekatolizálódni kellett, azaz vissza kellett lépni a katolikus egyházba. De a többsége 90%-a inkább elhagyta az ország területét, és Habasalföld, később Ukrajna, aztán Oroszország következett, és jöttek a nagy kivándorlási, átrendeződési hullámok. A 18. században a piros vonal, az a holland anabaptistáknak a menekülési útvonalát jelzi, általában északi államokban Oroszország felé menekültek. A svájciak, ez a svájci, kék, ők pedig vagy Amerikában, ezekből lettek az ámisok például, vagy kelet irány, Magyarország irányába, és kerültek Oroszország különböző területeire, mint német telepesek. Végül a nagy amerikai kivándorlások indulnak, 1874-től 1884-ig, 10 éve keresztül folyamatos, mint egy 18 ezer menőta kerekedik föl, mennek át Észak-Amerikába, sőt, Dél-Amerikába is. És végül ez az utolsó, ez a szovjet időszakban már, a szovjet hatalom mindegyiket előzi, ha nem lép vissza valamik ortodox egyházba, akkor 25 ezer emigráns indult el Oroszországból, és kerültek a világ sok pontjára. Értelmetlen volt? Hiába volt a küzdelmek. Jézus szavába hadd helyezzem be, aki a misszió parancsban mielőtt a mennyben emelkedett volna, ezt mondta tanítványainak, nekem adott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden névet, megkereszteld őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imé én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A kereszt, a Krisztus szenvedése, már az első kép volt ott az úrvacsora színén, végigkísérte, végigkísérni az igaz hívőknek az életét ma is. Hogy kegyesen akarnak élni ebben a világban, bizony üldöztetni fognak. Mert a világ nem viseli az igazságot. És minél inkább igazabbul szeretnék élni, annál inkább várható, hogy felénk irányul a célkereszt. De aki mind halálig hű, csak azoki a korona. Így van? Amen.